Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
Lassan vége a nyárnak. Szeptembertől a Szia tanár úr sorozat a közéleti kérdések felé fordul, beszéljünk róla együtt. Kényes témák sokféle beszélgetőtársal, a Civil Rádió közéleti műhelye közreműködésével. Szeptember első hetében a Rádió Bécsben, szeptember első két hetében a Civil Rádióban, és már szeptember 1-től a Szia tanár úr YouTube csatorna Beszéljünk róla együtt lejátszási listáján, először Elditók Nóra és az Igaz Gyöngy Alapítvány, és további érdekes beszélgetőtársak. Most azonban még a nyári sorozattal üdvözli Önöket a Szia tanár úr szerkesztő műsorvezetője, Gerő Péter. A 2025 nyári hónapokban a szabad rádiók, a közösségi rádiók 35 éves történetét idéztük fel. A Civil Rádió munkatársai 10 részes sorozatot terveztek erről. A sorozat 9 része készült el, de ráadásként egy videó is. Mindegyiket feltöltöttük a Szia tanár úr YouTube csatornára, a Szabad Közösségi Rádiók 35 éves története Magyarországon elnevezésű lejátszási listába, és a 9 elkészült podcastból a nyár 9 hete alatt a Civil Rádióban a Szia tanár úr műsorsávjában műsorra is tűztünk egyet-egyet. A Rádió Bécsben a Szia tanár úrnak csak 4 nyári megjelenése van, ezeken a heteken a podcast sorozat 4 jellegzetes darabja hangzik el. Most a sorozat 10. podcastját halljuk, amely arról szól, hogy legyőzték-e a független rádiókat. Hol tartunk, milyen a szabad rádiózás jelene? Kerekasztal keretében Cserháti Ákos, Poyák Gábor és Zsolt Péter igyekszik szembenézni a szabad közösségi rádiózás mai helyzetével, esélyeivel. A Szia tanár úr sorozat örömmel bocsátja rendelkezésre a Civil Rádióbeli 2025 nyári műsorsávját, hogy népszerűsítse a Civil Rádiónak a szabad rádiókról, közösségi rádiókról szóló podcastjait. A sorozat szerkesztői Brühl Edit, Cserháti Ákos, Huszerli József, Kemény Dániel, Péterfi Ferenc és Zsolt Péter.
Podcastsorozatunk a hazai közösségi rádiózás elmúlt 35 évét dolgozza fel és mutatja be a kezdetektől napjainkig. A közösségi rádiózás a média egyik legkülönlegesebb színfoltja. Elsődleges célja, hogy helyi közösségek és hátrányos helyzetű csoportok hangját erősítse, olyan témákat és ügyeket tárjon a hallgatók elé, amelyek nem jelennek meg a nagyobb médiumokban. Műsorkészítői önkéntesek, aktivisták, az ő szemükön, élethelyzetükön keresztül mutatják be azt a világot, amelyben élünk.
49 év után ismét szól Szombathelyen Rádió.
Egy új hangját kereső rádiót hallanak Önök.
Tilos Rádiót halljátok Budapestről.
Holnap reggel ismét a Civil Rádió várja majd Önöket.
A hazai közösségi rádiózás a közösségek történetéről szól. Hogyan jelentek meg különböző településeken a helyiek összefogásával rádiók, hogyan váltak ezek a rádiók a helyi közösségek műhelyeivé, és milyen szerepet töltöttek be a helyi demokrácia és nyilvánosság egészében. Podcast sorozatunk a rádiók és az őket működtető, formáló közösségek története.
A szabad közösségi rádiózásról szóló sorozatunknak, ami az elmúlt 35 évet próbálta összefoglalni, az utolsó alkalma következik. Azt próbáljuk körbejárni ma, hogy hol tartunk 2024-25-ben, mik azok a jellemzők, amelyek talán az előző részekben is felmerülten jelen vannak, és egyáltalán, hogy milyen perspektíva, milyen lehetőség van. A vendégeim Poyák Gábor, egyetemi tanár, és Zsolt Péter, aki médiaszociológus, ő a Civil Rádiónak is aktivistája. Még társunk lesz ebben a beszélgetésben Cserháti Ákos, és én Péterfi Ferenc vagyok. 9 részen keresztül sok mindent hallottunk, és próbáltunk összefoglalni a közösségi szabadrádiók történetéből. igazából, ami leginkább izgatna, hogy szerintetek milyen sajátosságai vannak, amelyek a mai szempontból fontosak lehetnek ennek a szabadközösségi rádiós mentalitásnak? Tehát mi az, ami másmilyen, mint a hagyományos médiában? Egyáltalán van-e ilyen?
Hát természetesen van. Ezt az elmúlt adásokban már végigtárgyaltuk. A stílusát tekintve, a hangulatát tekintve, a lefedettségét tekintve, a szubkultúra voltát tekintve, vagy a vegyességét tekintve.
A vegyessége mit értesz?
Hát az, hogy sokféle témával tud foglalkozni, és hogy nem köti tulajdonképpen semmi. És egy nagy hátránya, versenyhátránya a közösségi médiának már az induláskor, hogy bár demokratikusan előremutató volt, de amikor beléptek a kereskedelmi médiumok, és valami hasonló tematikával próbáltak csinálni valamit, akkor ott pénzparipa fegyver rendelkezésre állt, tehát biztos, hogy erősebb anyagokat tudtak készíteni. Ez a közszolgálati média számára is kihívás volt, és egy másik vonala a közösségi média fejlődésnek pedig, ahogy az olasz példa, amikor politikai háttérből kezdik el finanszírozni ezeket a kisközösségi dolgokat. Tehát egy csomó csapda állt a közösségi média számára, és ezeknek a csapdáknak a sora csak folytatódott akkor, amikor beléptünk ebbe az új korszakba, ami majdnem, hogy egy hagyományos, klasszikus tömegkommunikációs modell utáni korszak, amikor elindultak ugye a blogok. És hát ebben is van túlélési lehetősége a közösségi médiának, és valahogy a jövő arról fog szólni, hogy ez hogyan tudja párosítani a korábbi elért hagyományaival. Arra gondolok, hogy valóban közösségteremtő is egyúttal ez a fajta műfaj. Tehát ezt hogyan lehet összehozni, ezt a kettőt.
Gábor, de neked a te nézőpontodból mi az, amit így kiemelnél?
Szerintem a közösségi rádiózás kifejezésben eddig vagy korábban a közösség az alapvetően a közönségre utalt, hogy ez a rádiózás összehoz embereket, akiket hasonló témák érdekelnek, akik hasonló területen élnek, de szerintem ettől persze nem függetlenül, hiszen ez a két közösség egyben ő, de itt azért az a közösség is egy nagyon fontos erő, aki a műsort készíti. Tehát, hogy ezek mindig valamiféle szigetek voltak és lesznek olyan egymással szótértő emberek, akiknek van miről beszélgetniük, akik szívesen vannak egymással. Tehát ezt a fajta ilyen szűkebb közösség megtartó erőt, ezt szerintem a mai technikai viszonyok között, amikor tényleg bárki bármilyen típusú médiumot indíthat, akkor azért ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Itt a műsor készítés is egy nagyon erős közösségi élmény.
Arra, hogy bármilyen műsor nagyon sok emberhez eljusson, megvannak ennek a hagyományos média platformjai, és a legelejétől kezdve ennek a közösségi rádiózásnak nem volt szándéka, hogy hatalmas tömegeket érjen el. Akik létrehozták, elindították, tudatában voltak annak, hogy azok a témák, amikkel ők foglalkoznak, azok az ügyek, azok az emberek, társadalmi csoportok, akiket ők bevonzanak, ezek nem fognak hatalmas nagy elérést produkálni. És nem is ez volt a cél, hanem hogy azok a közösségek, például nagyon sok jött létre valamikor Hollandiában arab kis közösségek, akik egy-egy lakótelepen nagy számban éltek, de mégiscsak kisebbségben, és nem volt nekik szóló médium, nem volt nekik szóló rádió, vagy olyan újság. Így indultak el ezek a közösségi rádiók, és ez volt a nagy erősségük, hogy róluk szólt, maguk készítették a műsorokat, és ők abban a csoportban, abban a közösségben ezt hallgatták. Ez volt számukra az információforrás, mert egyébként azok a nagy elérési tömegmédiumok róluk egyáltalán nem szóltak.
A másik, amit mondanék, hogy amikor ez az egész elindult, akkor talán még sokkal kevésbé használtuk azt a kifejezést, hogy részvételiség. De ez a közösségi rádiózás, a közösségi média abban az értelemben, ahogy mi most használjuk, nem a social media értelemben, az mindig valamiféle részvételiség volt. Tehát, hogy nem feltétlenül professzionális alkotók, nem feltétlenül professzionális megszólalók, viszont nagyon sokféle ember és nagyon sokféle szempont tud megjelenni ezekben a tartalmakban. Tehát ez a fajta ilyen értelemben nagyon széles demokratikus bevonás, ez szerintem abszolút megelőzte a korát, és hát igen, mások ma a versenyfeltételek, mert egészen más belépési küszöbe van annak, hogy valaki elkezdjen maga egy médiumot indítani.
Hát valójában egy tartalomjegyzéket mondtál, hogy mi mindenről beszéljünk. Beszéljünk először akkor erről a közösség, a helyi közösségről, a lokalitásról. Néhány korábbi felvételből beidézünk, Hargitai Henrik az első, akit kérek, hogy hallgassunk meg, aki a lokalitásról próbál itt beszélni.
Te azokat emeled ki ebből, azokat a példákat eddig, amelyek helyben olyan érdekes ügyek voltak, ami az országos nyilvánosság számára is izgalmas lehet. Egy kicsit a másik felét kérdezem, hogy te neked mi arról a benyomásod, hogy ugyanakkor a lokalitásban nagyon fontos szerepük volt, ami lehet, hogy tényleg egy szomszéd faluban, vagy egy másik kistérségben, vagy megyében már kevésbé releváns.
Erről túl sok benyomásom nincs, én Piris Csaván lakom, itt volt a Dölt Hullám Rádió, amit amikor még létezett, hallgattunk, és az nagyon fontos is volt, hogy egy helyi hangot a rádió készüléken keresztül, tehát az eszméletlen érzés, amikor egy falu a saját rádióját tudja hallgatni, mondom én úgy, hogy itt laktam, most is itt Piris Csabán vagyok. Teljesen más, mint egy központi rádiót hallgatni. De hát, vagy ha elmegyünk a Vajdaságba, ott minden városnak van, kisvárosnak, falunak van saját rádiója, vagy legalábbis volt, amikor még kalózként lehetett, de most is vannak. Tehát vannak olyan régiók a világon, vagy Görögországban, ahol minden szigetnek van rádiója, ahol ez intézményesült, ez a gondolat, hogy ilyen kis egységek, közigazgatási egységek is lehetnek médiatartalom szolgáltatók rádióban is.
És azokban ez megjelenik, az, amit a közösségi rádiózás kapcsán az elején mondtál, hogy más hangon szól, tehát hogy nem ugyanazt a központi...
És nem csak, hogy más hangon szólnak, hanem mindegyik a többihez képest is más hangon szól. Tehát így mondjuk, hogy a falunak az íze, vagy a falunak a saját identitása is, vagy annak a társaságnak, aki a faluban ezt csinálja, vagy városrészben, vagy lakótelepen, az is megjelenik. Tehát ezzel... Ez mind végtelenül sokszínűvé teszi azt a rádiós piacot, amióta ez el lett sorvasztva, és nem támogatja az állam, azóta nincs. Ez egy borzasztó hiány, és már az is borzasztó azt tudni, hogy ez volt, és ez lehetséges, és ha ezt továbbfejlesztették volna, akkor ez mennyi embernek adott volna inspirációt, vagy motivációt ahhoz, hogy kreatívan éljen amellett, hogy közben végzi a saját munkáját. És hogy ez... Tehát a centralizációval szemben, ez a decentralizáció falu szinten, érdeklődési közösség szinten, ez egy politikai döntés, hogy ezt engedik, vagy sem. Én mindig azt Új-Zélandot hozom föl példának, mert Új-Zéland az egyetlen ország világon, ahol a kisközösségi rádiókhoz nem kell engedély. Tehát bárki csinálhat, megvan néhány frekvencia, hogy ezt lehet használni, és ki van adva az engedély arra, hogy nem kell engedély ilyesmit indítani. És egy nagyon gazdag, tehát, hogy ez beleépült az ottani kultúrába. És ez mind nincs nálunk.
Hát én több szempontból tudok kapcsolódni az eddigi elhangzottakhoz. Az egyik az, hogy a falu, mint közösség és annak a nyilvánossági tere, az most leginkább abba az irányba értelmeződik, hogy hát az önkormányzat milyen helyi médiát akar. De itt a Hargitai Henrik se erről beszélt. Tehát az esély továbbra is megvan arra, hogyha fölismerik a helyi politikusok, hogy elengedhetik ezt a dolgot, miközben támogatják, ez nekem régi veszőparipám, akkor föléled az interneten és az internetes rádiózáson keresztül az, amit itt hiányolunk. A másik példa Új-Zéland került említésre. És Új-Zéland azért is izgalmas terület, mert hogy a 2008-as gazdasági válságkor Új-Zéland teljesen összeomlott, és úgy kezdtek el alkotmányozni, hogy bevonták a közösséget, ami egy világra szóló szenzáció volt abban az időben, tehát akik ezt szociológiai kutatják, azóta is emlegetik, hogy deliberatív technikákat kezdtek el használni arra vonatkozóan, hogy milyen legyen az új alkotmány.
Itt a megegyezésnek, vagy egyezkedésnek a lényegére tapintasz, vagy arra utalsz a deliberációval?
Igen, ez egy hosszabb távú történet, hogy ezt ők hogyan csinálták, és az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy a végeredményt a politika nem fogadta el, de mégiscsak van egy folyamat, amiben látjuk, hogy ki tudunk engedni szakértők segítségével és irányított kommunikáció módon a nyilvánosságban olyan típusú kérdéseket is, mint akár egy alkotmányozás. Tehát a jövőt ebben látom, hogy a közösségek fogják fölfedezni a maguk nyilvánosságát, és ehhez szakmai segítség kell, tehát kommunikációkutatóknak a segítsége kell, ha ezek így összeállnak, akkor fog tudni újjáéledni a közösségi rádiózás, ami a korábbi vonzereje az volt, hogy a technikához közel kerülve mi fiatalok, akik vagy nem fiatalok, akik érdeklődünk a technika iránt, az a rádiózás technikája iránt, azon keresztül egy nyilvánosságot el tudunk érni, és ez lett kihúzva a technikai változások miatt.
Itt a helyi nyilvánosság érdemi szerepe került szóba. Nem tudom, hogy ebben a beszélgetésben, de a kontroll is nyilvánvalóan már szóba kerül, hogy a helyi nyilvánosságnak nem csak az a lényege, hogy egymással jó kapcsolatot teremtsünk, és hogy elinduljon a diskurzus, a párbeszéd, hanem valamilyen módon a döntéshozatal kontrollját is. Te már egy ilyen példát is kezdtél mondani. Ebben az ügyben milyen trendeket láttok, mondom egy kicsit álságosan, mert általában nagyon rossz benyomásokról szoktunk egymásnak panaszkodni.
Igen, a lokalitás kérdését hallgatva, tehát szerintem azért az alapkérdés az az, hogy egyáltalán ezek a helyi közösségek, ezek milyen erőt képviselnek, mekkora autonómiával vannak felruházva, és hát az elmúlt évtized, vagy másfél évtized Magyarországon az nyilvánvalóan és teljesen egyértelműen arról szólt, hogy ezek az autonómiák, ezek a helyi autonómiák is, mint egyébként kb. Minden autonómia, ezek szépen lassan felszámolódnak. És hogyha nincs az az érzés a helyi közösségben, hogy ők a saját sorsukról érdemi döntést tudnak hozni, helyi ügyekben akár, akkor az az igény is el fog veszni, hogy ezeket a helyi ügyeket megbeszéljék, megvitassák. Én egy egészen kicsi faluban nőttem fel, ott nem volt sose egyébként mondjuk helyi közösségi rádió, és valóban a helyi nyilvánosságot azt az önkormányzati hírlevél jelentette. És én azt látom, hogy mondjuk, és nyilván ez egy teljesen szubjektív példa, de ez a konkrét példa, ez egy Villányköves nevű falu, akár még ismert is lehet, hogy ott egyszerűen azok a klasszikus értékek, amiket egy faluhoz szoktunk kapcsolni, hogy az emberek beszélgetnek egymással, szobálnak az utcán, ezek is eltűntek. Tehát, hogy egyszerűen valahogy az egész életforma, amit mi ilyen ideálisan elképzelünk ezekhez a kis településekhez, ez gyökeresen megváltozott, mert hogy ezekben a régiókban, vagy a kis településeken nincs munka, most már egyre inkább a körülöttük lévő kisebb városokban sincs munka, tehát el kell menni viszonylag messze, ahonnan egyáltalán el lehet menni nyilván, tehát ez megint egy. És ilyen körülmények között azok magasabb rendű, ilyen intellektuális folyamatok, hogy vitassuk meg a helyi ügyeket, ezek egyszerűen háttérbe szorulnak, plusz erre jön az a teljesen nyílt politikai szándék, hogy ne legyen helyi szinten sem autonómia, és ez nem tesz jót a helyi nyilvánosságnak. Ugyanakkor én érdekes módon tehát nyilván a helyi média az teljes egészében vagy túlpolitizált, hiszen a megyei lapok, amik még azért Budapesten kívül mindig nagyon fontos szerepet töltenek be, ezek a Fidesz kezében vannak, tulajdonosi szempontból is, ugye ez a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány, illetve a helyi kis hírlevelek vagy újságok, ez változó, ezek pedig az önkormányzat kezében vannak, és persze fogunk pozitív dolgokról beszélni, mert azért eközben elindultak kicsi helyi hírportálok, amik van, ahol kicsit közösségi, van, ahol kevésbé közösségi módon működnek, de amit én látok, és valamilyen módon átvette ennek az utcai beszélgetésnek a helyét, azok a helyi, mondjuk Facebook csoportok. Tehát mondjuk Budapesten is minden kerületnek legalább egy helyi Facebook csoportja van, és hogyha az ember meg akarja tudni, hogy nem tudom, melyik zöldségesnél érdemes paprikát venni a piacon, akkor ez egy elég biztos információforrás. Úgyhogy tehát ez a közvetlen részvétel valamiféle közös beszélgetésben, ez létezik, hál' Istennek, az előző negatív vagy pessimista hozzáállással szemben, de vagy az én hozzáállásommal szemben, de nem igényel ilyen fajta kereteket, mint amit akár egy közösségi rádió is jelentett, ez teljesen intézményes sülésen kívül zajló, de mégis mediatizált párbeszéd.
Két reflexiót csak mondjak, hogy hogy a lokalitás csökkenése és a centralizáció az egyrészt nagyon erősen a civil szerveződéseket próbálja korlátozni, másrészt az önkormányzatokat is, hiszen az önkormányzatok is egyre önállótlanabbak, egyre több lehetőséget elvesznek. De amit te említettél, Gábor, ezek elsősorban talán a helyi, mondjuk ilyen közpolitikai ügyek, amelyekben kifárad vagy kiszárad egy kicsit a helyi nyilvánosság, de vannak mindennapi ügyek a szomszédságokon belül, amelyek fenntarthatóak, és hát nem is minden csak a technikai eszközök által létrehozott nyilvánosságban alakítható, hanem a fodrásznál, a bolt előtt.
Hát, amíg van fodrász meg bolt, de hidd el, hogy ezeknél a,
igen, mondjuk a 500 fő alatt nem mertem mondani.
Nincsenek ezek az intézmények, tehát már boltok sincsenek, már villanykövesden kocsma sincs. Azon a villanykövesden, ami ugye a villányi bor régiónak az egyik meghatározó területe.
Valahogy csak találkoznak, a busz megállóba, bár sokan autóval járnak manapság, már egyházi összejövetel, vagy a Szent Mise után, előtt.
Az idősek.
Igen, ez egy korosztály, ez kétségtelen.
Egyszer csináltam egy közvéleménykutatást a 7. kerületben, hogy mihez vonzódnak. Persze már régen volt, 2000-ben volt, és kiderült, hogy nagyon szeretik azokat a rendezvényeket, amit az önkormányzat csinál, ami egy térhez kötött, és oda kell menni. Tehát, hogy ez vonza őket a legjobban. Úgyhogy ez egy kitörési lehetőség. Amit Feri mindig mondani szokott, hogy hát az önkormányzatoknak az elnyomása, nekem meg ezzel kapcsolatban mind ilyen helyi politikai küzdelmekben belelátó, az szokott a reflexióm lenni, hogy helyi szinten ugyanaz a fajta hierarchia és kulturálatlanság jön létre, és centralizáció, mint ami központi szinten. Ez a minta, úgyhogy itt egy fölismerésre van szükség, központi szinten, helyi szinten, vagyis kulturális szinten annak, hogy ez így nem mehet a végtelenségig. Tehát, hogy ennek nincs értelme. Tehát ennek a fajta centralizáljunk, ez ennek válságba kell kerülnie, tulajdonképpen most érezzük ennek a válságát. Éreztük már korábban, Dél-Amerikában már kiderült, hogy a korábbi diktatúrákból hogy lehet kimászni, és ott nagyon erőssé vált a közösségnek a bevonása. És én ezt gondolom a jövőre vonatkozóan, hogy minden tulajdonképpen közösségi szinten fog megoldódni a jövőben. Most egy távlatibb jövőt mondok, mondjuk egy 10 év múlva.
Hát közösségi... Nem ruháztad föl ezt az érvedet, ezzel majd kíváncsi lennék.
Most gondolj bele, az energiaelosztás közösségi jellegű lesz. Az emberek nagyvárosokban közösségi kerteket hoznak létre, amivel pótolják a természettől való elszakadásukat, mert valahogy vissza akarnak csatolni.
Közlekedésben is esélye van a közösségi közlekedésnek, talán vagy legalábbis így nevezik el.
Az egy más történet ilyen szempontból, de igen, tehát hogy átalakulhat. Tehát minden, amikor a területünket kell újra gondolni, hogy hogyan lássuk el magunkat vízzel, mert másképp kiszárad és sivataggá válunk, azt is közösségi módon fogják kezelni. Tehát minden előtt ott lesz a közösségi kifejezés, és ehhez tud hozzá csatlakozni a közösségi nyilvánosság, annak a megfelelő fórumai, amiről ma már tudjuk, hogy a Facebook közösségek azok nem ideálisak. Tehát, hogy valahogy ez egy irányított, formalizált helyzetbe kell hozni, és ugye mi volt a közösségi rádiókban a vonzó? Az, hogy egyszerre volt szabad, és egyszerre volt formalizált. És ennek a kettőnek az egyensúlyát kell majd újra megteremteni.
Ebből most egy kis példát hallunk. Egy Kunszent Miklósi, tehát egy alföldi és egy Pécs városrész szélén lévő helyi kisközösségi rádiónak a készítői vallanak erről.
Ezek a szabályok nem kötötték úsba, tehát nem kellett túl szabványosítani a működést vagy a megszólalást, tehát megtartották a szabadságukat azért, azzal együtt, hogy megtanultak egy csomó fogást, persze, hogy be kell kapcsolni, meg hogy így kell mondani mondatokat, de maradt erre mód, hogy ez ne korlátozza a szabadságot?
Hát szerintem akkor még igen, tehát amikor bejött az új médiatörvény, és ott a korábbi pályázatunknak és a műsorszolgáltatási szerződésünknek ellentmondó új kötelezettségeket írtak elő, 2011. júniusával lépett életbe, hanem akkor beszüntettük a rádiózást, mert onnantól kezdve most nem az, hogy megsértetjük-e valamilyen kisebbségnek a jogát, vagy nem tudom, micsoda, mert ezek nem voltak valós veszélyek, hogyha tudták az emberek, hogy mi az a pár dolog, amire vigyázni kell, vagy óvatosan kell bánni, hanem az volt a nehézség, amikor ott előtták azt, hogy például kötelező híreket sugározni, meg ilyen nem tudom, amiket meg máshogy adminisztrálni, Hát gyakorlatilag mi ott egyoldalúan visszamondtuk a műsorszolgáltatási szerződést, és bezártuk magunkat, mondván, hogy mi nem ezt vállaltuk a műsorszolgáltatási szerződést, mert az új törvény előír, és azt nem tudjuk teljesíteni. És az addigiakat szerintem nem volt nehéz tiszteletbe tartani a napi műsorkészítés során.
Lidrüsszi, nálatok volt valami békjó, most
ugyanez.
Egyébként a működésnél? Hogy?
Ugyanez volt náluk is, ugyanez. 2010-ben, azt hiszem, talán október lehetett, amikor megszületett az új média törvény, én olvastam végig, és akkor én akkor eldöntöttem, hogy hát én se fogom, vagy mi se, illetve én nem fogom ezt így betartani, nem fogom olyan híreket, mert ugye kötelező volt, hogy mi honnan veszük meg a híreket. Szóval bele volt írva minden, ami most jelen pillanatban zajlik, és én azt akkor elhatároztam, hogy ezt elmagyarázom mindenkinek, tehát nem egyedül hoztam ezt a döntést, elmagyarázom mindenkinek, hogy tudja, mi az, amire kell figyelni, mi az, amire én azt mondom, hogy ez most már nincs tovább. És megpróbáltam mindenkinek elmondani, hogy miről szól ez a törvény, nem sokan olvasták el, de akkor elmondtam, hogy miről van szó, és az egyetértéssel mi is bezártuk a kaput.
Arról közösen döntöttetek, hogy ezek nem vállalható szabályok,
nem,
vagy szabványok,
nem,
erre gondolom.
Nem, így van, így van. Amikor ugye azt mondták, hogy nem szerkezhetette a híreket, helyi híreket nem, hanem majd, ami megmondják, hogy mit kell, vagy honnan kell megvenni a híreket. Mi azt mondtuk, hogy hát nem, hát most ezt nem valáljuk. Mellesleg a túlfigyelés. Tehát én azt gondolom, hogy a kis rádió, rengetegen voltunk, nem tudom pontos hányan volt.
Hát 50-60 kisközösségi rádió volt, igen.
És minden kisközösségi rádió csinálta a dolga szépen, komotosan, szépen, élvezettel. Nem is hirtelen, és tudta mindenki, hogy hogyan, milyen szabályok vannak, ellenőrizve vannak, hogy kell a reklámon, hogy túllépj el. Tehát minden, nem szabad megsérteni a másik ember, nem szabad megsérteni. Tehát erkölcsösen hogyan kell viselkedni, és minden. És hirtelen egy olyan média törvény születik, ami szinte, hogy láttam előttem a láncot. A láncot láttam előtt, és megmondtam mindenkinek.
A láncra, a szabadság korlátjára gondolsz most.
Igen, 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 igen. És azt mondtam, vagy lelánzoljuk ezt a stúdiót, vagy lelánzoljuk a szájunkat. És inkább a stúdió lelánzoltuk. Inkább a stúdió lelánzoltuk le.
A közösségi rádiók egyik fajtája a kis közösségiek megszűnése körülről beszéltek az elmúlt percekben. Luz Ilia Alvarez, ő Kunszent Miklóson a Puszta Rádiónak a vezetője volt, kubai származású Lüszi, és Peták Péter Pécsről. No hát egy picit csak a valóságból itt, vagy a hétköznapi gyakorlatból bevillantottunk, hogy mit is jelentett ez, de mégiscsak kialakult itt egy tudás. Az emberek nem is annyira a technikai tudást, hogy hogyan kell a szerkezeteket vagy a keverőt kezelni, hanem hogy hogyan kell megszólalni, hogyan kell párbeszédet folytatni. Ez a tudás, ez máshonnan beszerezhető, vagy nem hiányzik ez a társadalmi gyakorlatból? Szóval, hogy mit kezdjünk ezzel? Nem hiszem, hogy hiába való, aki ezt egy darabig az életében tanulta, mert egy becsípődés kialakulhat, de teljesen eltűnik az életből, életünkből? Mit gondoltok erről? Vagy nincs rá szükség?
Hát szükség van rá, de az, hogy ez a tudás, ez valamelyes eltűnik, igen.
Én optimista vagyok ez ügyben. A Peták Péter például Pécsen az Emberség Erejével Alapítvánnyal dolgozik, ami nem egy médium, viszont mondjuk a pécsi civil életnek egy olyan motorja.
Körülvevő megyében is, mert egy regionális
így van,
alapítvány.
Így van. Tehát, hogy nyilván Pécsnek a teljes vonzás körzete, ami nagyjából tényleg három megyét jelent. Tehát, hogy egy nagyon fontos szereplő, akik programokat visznek, lehetőséget teremtenek arra, hogy emberek találkozzanak, beszélgessenek, felvállalnak konfliktusokat. Tehát ez egy elképesztően fontos szereplője az ottani, most nem abban az értelemben civil életnek, vagy civil szervezet, hanem egyszerűen a nem professzionális, meg nem politikai párbeszédeknek ők tudják biztosítani a fórumát, és a Peták ezt nagyon jól tudja továbbvinni ilyen keretben is. Ez az egyik optimizmus, hogy azok a tudások nem vesznek azért el. Nem, a másik hölgyet én nem ismerem, nem tudom, hogy őnek ott helyben lette valamilyen egyéb mondjuk civil szerveződése, mert akiben megvan az igény arra, hogy közösséget építsen, közösséget teremtsen, az ezt különböző formákban megteheti. A másik oka az optimizmus annak, hogy azért azt se felejtsük el, hogy a rádió, mint nem tudom, mint hírszolgáltatási vagy médiaszolgáltatási eszköz, az egyébként is veszít a jelentőségéből, miközben jönnek fel azért az interneten újabb és újabb olyan lehetőségek, amik másképp sok esetben, meg sok szempontból szűkebb és rosszabb módon, de mégiscsak lehetővé teszik ezt a fajta közösségi részvételi jellegű műsorkészítést. Lehet, hogy aztán azt majd még annál is kevesebben fogják hallgatni, mint egy istenkuti rádiót, vagy megnézni a podcastokat, de az a csapat,